Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pünkös vasárnap Erdő Péter bíboros prímás a zsúfolásig megtelt esztergomi bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét, melynek keretében 74 fiatal részesült a bérmálás szentségében. A főpásztor rámutatott, a Szentlélek az, aki vezet minket egyéni életünk minden nehézségén át. Ő az, aki vezeti az egész egyházat is, és ő az, aki féltő szeretettel kíséri az egész emberiség életét. Homiliájában felidézte, hogy húsvét vasárnap az apostolok tele voltak ellentétes érzelmekkel. Szívükben a hit és a kétkedés, a remény és a kétségbeesés, a kudarc és a nagy lelkűség állandó küzdelemben állt egymással. A feltámadt Krisztus megjelenése azonban elűzte szívükből a bizonytalanságot, és megteremtette a bizonyosság békéjét. A sötétség után betöltötte őket a világosság, a vihar után a csendes békesség, a gyász után pedig az igazi öröm. Majd a bérmálkozókhoz szólt, a szívünk nem marad üresen, hanem eltelik a Szent Lélekkel. Ő az, aki vezet minket egyéni életünk minden nehézségén át. Ő az, aki vezeti az egész egyházat is, és ő az, aki féltő szeretettel kíséri az egész emberiség életét, hiszen a Szentírásban is olvassuk, hogy az Úr lelke betölti a föld kerekséget, mondta Erdő Péter. Pünkösd vasárnap az Egri Bazilikában Ternyek Csaba érsek mutatott be ünnepi szentmisét, amelyben kiszolgáltatta a bérmálás szentségét. Csizmadia István a belvárosi főplébánia plébánosa mutatta be a főpásztornak a fiatalokat, akik felkészültek a bérmálás szentségének a fogadására. Nagy szükség van a megújulásra ennek a földnek. Ezt mutatja annak a köszöntésnek az aktualitása, ahogy húsvét vasárnap köszöntötte Jézus az apostolait kétszer is. Békesség nektek, mondta szent beszédében az érsek. Hozzátette, ezzel a köszöntéssel lépett a Szent Péter Bazilika erkélyén a hívek elé 14. Leó pápa is. Hogyan érhetjük el ezt a békét? Tette fel a kérdést a főpásztor. Amikor Jézus meghalt, és utána feltámadt, majd felment a mennybe, nem hagyta az apostolokat magukra, s bennünket sem hagy magunkra. Elküldte, és újra elküldi nekünk szent lelkét azért, hogy megerősítsen bennünket, és megújítsa bennünk a keresztségi elkötelezettségünket. Azt, hogy mi Jézushoz tartozunk, azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Eltelt sok évszázad, és az ő szent lelke mindig újra és újra megújítja azokat, akik hisznek benne, akik az életükbe beengedik őt, és akik a szent lélek által az élet nehézségeiben kapaszkodót, biztos támaszt, segítséget lelnek. Isten szent lelke gyermekké tesz bennünket, Isten gyermekeivé, mondta a főpásztor. Az egész magyar nemzet szolidaritását fejezte ki Parajdon Sulyog Tamás köztársasági elnök a bánya bejáratánál tartott sajtótájékoztatón. Az államfő kiemelte, a Parajdon élők mindenben számíthatnak Magyarországra, hiszen egy közösség egyik napról a másikra elveszítette a jövőbe vetett reményét. Sulyog Tamás megköszönte az Ökumenikus Segélyszervezetnek, hogy a tragédia kirobbanása óta Parajdon áll szolgálatban. Tegnap megérkezett Franciaországba Orbán Viktor miniszterelnök, ahol részt vesz a Patrióták Európáért pártcsalád elnökségi ülésén. A Fidesz elnöke a francia nemzeti tömörülés vezetőinek meghívására érkezett, a tanácskozásra, s a mai napon beszédet is mond. A Párizstól délre található várost szimbolikusnak nevezte Orbán Viktor, mivel a pár évtizede virágzó városban elszabadult a bűnözés a migránsok miatt. Erős a Richter skála szerint 6,3-as erősségű földrengés rázta meg Kolumbia fővárosát, helyi idő szerint a reggeli órákban tegnap. Elhunytakról és sérültekről nem érkezett jelentés. Bogotában az épületek meginogtak, szirénák szóltak, és a legtöbben az utcákra rohantak. A városvezetés szerint a mentőcsapatok úton vannak, hogy elvégezzék a kárfelmérést, illetve szükség esetén segítséget is nyújtsanak. Végül az időjárásról. Egyre több felé csökken, feloszlik a felhőzet. A nap második felében már sokfelé napos időben lesz részünk. Legtovább a déli-délnyugati országrészben maradhatnak felhősebb részek. Csapadék hazánk döntő részén már nem várható. A csúcsérték 21 és 26 fok között lesz. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2025. június 9-e hétfő van. Adásunk tartalma. Meghatározott időpontokban idegenvezetéssel is megtekinthető a felújított Egri Bazilika. Legyetek szentek! Szent II. János Pál pápa életéről Barta Márton atyát hallják. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk! A felújított Egri Bazilika, az északi tornya és az altemplom látogatásáról, valamint a Bazilika látogatóközpont működéséről Hernád Fői Csabát, az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont vezetőjét kérdezzük.
Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. 2024. szeptember végén, 5 év felújítás után a bazilikát újra szentelte Ternyák Csaba érsek úr, átadták úgymond a nagy közönségnek a bazilikát. Teljes pompájában látogatható és csodálható és imádható benne az Isten, ami a legfontosabb. A bazilikától jobbra, ha a főbejárattal szembeállunk, jobbra egy bazilika látogatóközpont is elkészült. Ez is szerves része úgymond a turisztikai életnek itt Egerben. Most a bazilika milyen körülmények között látogatható, hogyha valaki csoportosan akarja megnézni, kit hívjon, kit keressen?
Nagyon szépen köszönöm a kérdést, és ennek nagyon örülünk, mert azért el kell mondani, hogy ez a látogatóközpont ott azért a bazilika jobb oldalán, szürke ajtók mögött egy kicsit megbújva, viszont annál szebb állapotban, illetve hogy nagyon szép létesítménybe lépünk, hogyha oda érkezünk. Hát ide várunk mindenkit nagy szeretettel, legyen az világi egyházi zarándok, és amikor ide megérkezik, akkor tényleg lehetősége van az élelemhelyiség használatára, van egy kis kegytárgyboltunk, nagyon-nagyon finom kávét főzünk, cukrás üteményeink vannak, és hát ha megérkeznek, egy kicsit megpihennek, azt követően pedig tényleg szívesen kalauzoljuk és mondjuk el, hogy milyen lehetőségek vannak. Most a bazilikát igazából meghatározott időkben 9 órakor, 11 órakor, 12 óra 30, 14 és 16 órakor tárlat vezetjük, tehát az azt jelenti, hogy akár csoportnak, akár magánszemélynek ebben az időpontban, ha ide érkezik, megvásárolja 1500 forintért a jegyet, akkor egy 50 perces tárlatvezetést kap, ahol kérdéseket is feltehet, nagyon felkészült kollégák vezetik végig a bazilikán. A csoportoknál van egy olyan lehetőség is, hogy ha előre rendelnek, tehát időpontot foglalnak, akkor természetesen ugyanúgy, mint a palotában, pincerendszerünkben, itt is tudunk rendelkezésükre állni, és ezekben a megegyezett időpontokban tárlatot vezetni. A bazilikán kívül ugye lehetőség nyílik arra is, egyre többen érdeklődnek, hogy a tornyok látogathatóak-e. Igen, a bazilika északi tornya látogatható, ahol a Szent Mihály harang, a legnagyobb, több mint 6000 kg súlyú harang lakik, és ide két idegenvezetővel, egy 20 fős létszámmal tudunk a nap két időpontjában 10 és 15 órakor vezetni. Természetesen itt is, hogyha csoportok foglalnak, akkor egyéb időpontokra is van lehetőség. És hogy még ne fejezzük be a sort, az altemplom is megtekinthető, ha nem is annyira látványos, viszont a nagy Pirker János László érseknek a szíve a bazilika alatt mai napig is ott van eltemetve, és hát ennek a különleges történetét is, illetve a püspökök, érsekeknek a sírhelyeit lehet ott megtekinteni. Úgyhogy tényleg nagy szeretettel várjuk tényleg az ideérkezőket, és próbálunk mind a világi, mind pedig a zarándokoknak a kedvére megoldani és vezetni mindent.
Az altemplomba, illetve a toronyba mennyiért lehet belépőjegyet váltani?
Az altemplomba 500 forintba kerül a jegy, hogyha pedig valaki vállalkozik a 226 lépcsőre, de ez mindig ugye kérdéses, hogy most 225 vagy 226, minden esetre 1500 forintért egységes áron oda is fel lehet jutni. Azért az hozzá tartozik, hogy a fiatalabb gyerekeknek, idősebb korosztálynak, akik esetleg tényleg megterhelőnek tartják ezt a sok lépcsőt, nem feltétlenül ajánlott. Viszont aki vállalkozik, akár lassan is, az biztos, hogy Egerváros legmagasabb pontjára jut, és nézhet szét a környéken.
Tehát ez azt jelenti, hogy liftes megoldás nincs.
Lift az sajnos nincs. Úgyhogy csak gyalogosan fel és le, így működik a torony látogatása.
Kényelmesen szerinted a toronyba hány perc alatt lehet felérni?
Azt hinni az ember, hogy jaj, de vontatott lesz, de egy kis csiga lépcső után aztán a vas lépcsős megoldással egy 10 perc alatt, 15 perc alatt bőven fel lehet jutni. Annyi egy kicsit a veszélye, és amire különösen kell figyelni, hogy van két nagyon meredek vas lépcső sor, meg aki esetleg tériszonyos, azoknak nem feltétlenül ajánlott, mert hogy lehet látni magunk alatt az egész torony alját, ahogy haladunk felfelé, így egyre nagyobb lesz a mélység, tehát nem feltétlenül ajánlott azoknak, akik nem szeretik az ilyen mélység látványát. Minden esetre, hogyha felérnek, onnan gyönyörű a kilátás.
Népszerű egyébként a torony látogatása?
Hát nagyon népszerű, de ugye csak korlátozott létszámban, és azért a dolgozók létszámával összhangban tudjuk a tornyot látogattatni. Minden esetre megoldjuk, tehát azért arra nagyon figyelünk, hogy ne utasítsunk vissza senkit, és hát bizony nagyon sokan inkább meg is várják az időpontot, csak hogy feljussanak a toronyba.
Ahogy elhangzott, tehát a bazilikát felújították, gyönyörűen pompázik a bazilika. Alapvetően, hogyha meg kellene fogalmazni, olyan túl nagy változás úgymond nincs, tehát talán az oltár az, ami teljesen új, de egyébként a színek némileg változtak, aranyban csillog minden, de ha neked ki kellene emelni, hogy a bazilikában mi az, ami téged legjobban megragad, mi tetszik neked a legjobban így a felújítás után, vagy mi a legfőbb változás szerinted?
Hát most azt hiszem, hogy megfogtál, mert hogy megmondom őszintén, hogy az egri bazilika valahogy a modernsége miatt talán nem volt olyan közel álló, mint egy több száz éves, vagy egy más kisebb hangulatú templom. Viszont érdekes módon, hogy amióta felújították, és ami még érdekesebb, hogy amióta ugye ott a látogatóközpontot elkezdtük vezetni, és igazából, hát ha nem is töviről hegyire, de nagy mélységben kellett elsajátítani a bazilika történetét és annak a bemutatását, azóta nagyon közel került hozzám. Tehát előtte egy kicsit tényleg úgy volt, hogy szürkébb volt, és viszont azóta, amióta mind a padozat, mind a mennyezet, tényleg a gyönyörű műmárványozás, a korintoszi oszlopfők, és tényleg, hogy az embernek a szeme az oltára vetődik, Danhauser csodálatos alkotására, olajba főtt Szent János festményére, és az ember, ahogy megtapasztalta Takács Istvánnak a freskóinak a lényegét, hogy mit akart ő azzal annak idején kifejezni, és tényleg az üvegablakok, amelyek a 2000. évi szentévhez köthetők, és hát tényleg lehetne sorolni az olaszországi híres festőknek nem sok, viszont annál gyönyörűbb festményét. Ezáltal én tényleg azt tudom mondani, hogy rendkívül nagy látvánnyal és sok érdekességgel lehet a székesegyházat bejárni. És mind a mellett, ugye hamarosan már ott tartunk, hogy éppen megbeszélés alatt van, hogy nem sokára az orgona koncertek is útjára indulnak, és hamarosan ezek is majd, mint egy 20 percen keresztül délidő után megszólalnak. Úgyhogy talán ez is az áhítattal együtt, illetve az a gyönyörű látvány, hogy az ember belép, és tényleg az a csillagáson túl inkább azt mondanám, hogy az a tisztaság, meg az a letusztult pompa, ami tényleg a Jóisten irányába imádására mutat és enged. Tehát ez az, ami nagyon, nagyon nagy jelentőséggel változott, és hát egyre közelebb kerül hozzám is az egri főszékesegyház. A látogatók a bazilikát megtekintették, ahogy említetted, ide a palotába is érdemes eljönni, ha már voltak akkor is, mert a pincerendszerben egy újdonsággal készültetek erre a szezonra. Mi ez a vízi játék? Hát ez a vízi játék, ez úgy mindenkinek felkelti, vagy fel is veti egy kicsit a fejét, hogy na ugyan mi lehet ez. Egy ismeretlen eredetű kis erecske patakocska folyik az egri érseki pincerendszeren keresztül, és hát régóta, főleg érsekatyának volt egy olyan gondolata, hogy hát itt van ez a víz, és nem használjuk, illetve nem igaz, mert hogy a kertek locsolására egy víz átemelő rendszeren keresztül az öntözést innen működtetjük, de mind a mellett ez mégiscsak ott csordogált, és akkor lett érsekatyának egy ilyen elmés gondolata, hogy valahol látott ő a világban vízzel működtetett játékokat. És azt mondta, hogy hát itt valamit itt is meg kellene ebből valósítani, és tényleg egy hosszú keresgélés után, aztán Magyarországon a Fabermann cég volt az, aki elvállalta egyedülálló módon, hogy ezt a vizet úgy mutatja be, mint ahogy az ember a történelemmel együtt megjelent, és ahogy a vizet az első energiaforrások között hasznosította. Tudjuk jól, hogy elengedhetetlenül szükséges a víz, és azt is tudjuk, hogy ezek voltak a legelső, a tűz, a víz, azok az energiák, amelyeket használt, és hát tulajdonképpen ez lett itt bemutatva, hogy milyen vízi kerekek voltak azok, amelyek elsőként szolgálták az embert, és hát nem kell messzire mennünk, ha egy víz mennyiséget egy magasabbra kellett, akkor a vízenergiával, hogyha gondolunk egy malomra, akkor már is egy alul-felülhajtott vízkerekes malomra, már is ott vagyunk a gondolatnál, és nem beszélve arról, hogy nem is gondolná az ember, hogy a középkorban bizony Magyarországon több mint 10 000 malom volt, vízi malom volt. És hát ugye ezekből aztán kevés maradt, minden esetre ennek a gondolata, illetve Archimédesz csavarja, az a bizonyos a vízemelő, szintén megelevenedik, és még egy különlegességet lehet látni, egy vízzel működtetett orgonát, amely Handel-vízjátékok zenéjének egy darabját játsza. Úgyhogy ez egy rendkívül látványos, itt a pincének úgy gondolom, hogy a látogatottságát megemeli, illetve akik még nem látták, vissza is térnek, úgyhogy tényleg nagy szeretettel várjuk az ide érkezőket, és szívesen mutatjuk be ezt a vízi játéksort.
A pince csak külön belépőjeggyel is látogatható?
A pince az csak egyféleképpen látogatható, tárlatvezetéssel, amely másfél óránként indul az érseki palota jegypénztárától, 2000 forintért látogatható, és ebben minden benne van, a vízijátékok, a tárlatvezetés és a bor, must, molnárkalács kóstolás is.
Nagyon fontos az, hogy szent évben vagyunk, 2025 egy jubileumi év, szent év, a remény zarándokai mottóval hirdette meg még ezt a szent évet Ferenc pápa, ugye most már mondhatjuk azt, hogy megboldogult néhai Ferenc pápánk. Már te a szent évben jártál Rómában, számodra mit adott és mit ad a szent év, illetve hogy te is zarándokokat vezetsz, gondolom ez is neked is ad egy plusz lelkületet.
Igen, ugye az ember, amikor Rómába megy, azért mégis a közös európai haza, a 3000 éves történelmi múlt, és hát a katolikus egyháznak végül is a központja, és bizony 1300-ban hirdették meg az első zarándoklatot, illetve szent évet Rómában, azóta folyamatosan kisebb idők közökként kikihagyva, de megtartották. És hát ennek igen nagy jelentősége van, hiszen az ember egy-egy ilyen zarándoklat útra, hogyha indul, akkor az egy igen jelentős lelki felkészülést is jelent, és hát bizony benne van az emberbe annak a gondolata is, hogy a megtisztulásnak a vágya, és hát ehhez úgy is szokták mondani, hogy a zarándoklat az ez egy fizikai kicsit fájdalommal is, tehát megterheléssel, feszültséggel, szenvedéssel idézőjelben jár, és hát azért mi is így készültünk erre az útra, hiszen tudtuk, hogy Róma ilyenkor megtelik. Tudtuk, hogy Róma egyébként is nagyon-nagyon sok látogatóval küzd, és bizony a szent évben mintegy 35 millió turistát várnak a prognózis szerint. Hát mi itt, hála jó Istennek, Gulyás Zsolt atyáikkal indultunk útra, és bizony nem azt tapasztaltuk, mert hogy még időben jókor mentünk március elején, és amikor megérkeztünk, azért azt lehet mondani, hogy a szent helyeket, ugye 7 darab szent helyet hirdetnek meg a zarándokok számára, ezek már több szent év során is, ugye ezek voltak azok a helyek, amelyeket a zarándokoknak illet fölkeresni, és hát ezeken a helyeken, hála Istennek, nem volt nagy jelentőségű forgalom. Nagyon készült Róma. Minden szent év alkalmával mindig egy jelentős fejlődés figyelhető meg, akár az infrastruktúrában, akár a szervezésben. Hát idén, ami nagyon különleges volt, hogy minden egyes szent kapunál, amikor csoporttal érkeztünk, előre le kellett adni a névsort, és azt, hogy pontosan mikor érkezünk, és mindezt egy QR kódos beengedő rendszeren keresztül lehetett érvényesíteni. Tehát nekünk is megvolt, le volt töltve a telefonra, és ezzel tudtunk belépni, de az az igazság, hogy egyik nagy főszékes egyházban, bazilikában sem kellett használnunk, mert sehol nem volt olyan forgalom, olyan tömeg. Úgyhogy mind a Szent Péter bazilika, mind a Lateráni bazilika, a falakon kívüli Szent Pál, és hát e végén említem a Mária Maggiore bazilikát, ami így a legnagyobb Mária bazilika a világon, és ahova most temették el Ferenc pápát rendkívül szerény módon, tehát mindegyiknek a kapuján sorbanállás nélkül tudtunk bejutni. Ez egy rendkívül nagy élmény volt a Szent Kapukon áthaladni, és tehát tényleg annak is megadtuk a keretét, hogy előtte imádsággal, letérdelve tényleg az ember ilyen módon léphetett be, és járta végig Rómát. De egyébként ugye a zarándokoknak, ami megvan még hirdetve, ha jól emlékszem, a falakon kívüli Szent Lőrinc, ugye rostélyon megsütötték, annak is megvan a mai napig az erekéje, illetve a Calixtus katakomba, amely benne van ebbe a hét olyan helybe, amelyet felszoktak keresni a zarándokok.
Igen, és biztos, hogy nyilván eddig is ugye a Santa Maria Maggiore bazilika, ugye a négy nagy bazilikába benne van, de most ezek után Ferenc pápának a sírhelye, nyughelye biztos, hogy az is külön zarándok célpont lesz, hogy így mondjam.
Ezt nagyon jól, nagyon megszerették, és olyan érdekes, hogy sokszor mondják azt, hogy miután meghalt, akkor értékelik, ez persze nem így van, de az biztos, hogy amikor egy szentatya meghal, halálát követően nagyon sokan járnak. És főleg abból az országból szoktak érkezni, tudjuk jól, hogy Szent II. János Pál pápánál a lengyelek, itt meg valószínű, hogy azért az argentin, brazil világ, tehát abból a környezetből fognak nagyon sokan ellátogatni, és hát tiszteletüket tenni az a szentatyánál.
Róma után visszakanyarodunk ide az Egri bazilikába, a Szent Év alkalmából egy keresztet állítatott az érsek úr zarándok keresztként érkezett ez ide Göncről. Mit tudunk ennek a keresztnek a történetéről?
Hát igen, érdekes a kereszt története, mert hogy ez egy fogadalmi kereszt, egy kereskedő, hogyha a lánya meggyógyul, azt a fogadalmat tette, hogy akkor egy keresztet készített. Ez 1934-ben Andreas Krepas keze munkája alól került ki, és hát azóta is Göncön található, ez bent a Gönci templomban van egyébként fölállítva. Az érdekessége, illetve hát a különlegessége ennek a Szent Kereszt felmagalasztálásának az ünnepén, amikor minden évben elviszik a Monoki Kálvária búcsúra, ez szeptember 14-én van, és hát Szabó László atya beszámolója szerint hol gyalog, hol szekérrel, hol vonattal, de mindenképp mozdították, és hát az utolsó szakaszt azt gyalogosan tették meg. Egyébként egy nagy méretű keresztről van szó, hiszen az Úr Jézus teste, a korpusz maga 180x170 cm magas. Tehát ez egy nagy méretű, embermagasságú kereszt. Egy évig lesz nálunk ez a kereszt az oltár bal oldalán, és hát a zarándoklat a Szent Év jelképeként lett ide kiállítva.
És azt is tudjuk, hogy ennek a keresztnek úgymond van egy hasonmás keresztje, amit hamarabb készítettek el.
Annyi információ van még a kereszttel kapcsolatosan, hogy 1930-ban a Szent Imre évre készítettek egy keresztet, amelynek ez minden valószínűség szerint egy másolata.
A felújított Egri bazilika látogatásáról és az érseki pincerendszer újdonságáról beszélgettünk Hernádfői Csabával, az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont vezetőjével. Legyetek szentek mottóval rendezték meg Miskolcon a karizmatikus közösségek regionális találkozóját. A műhely foglalkozások keretében különböző szentek életén keresztül mutatták be az előadók az életszentséget. Barta Márton atya, a Miskolc Mindszenti templom káplánja, Szent II. János Pál pápa életéről és saját hivatásáról beszél.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Uram Jézus Krisztus, kérlek, küldd el szent lelkedet, áraszt ki ránk a te éltető lelkedet, és vezess bennünket általa, hogy egy szent példaképén keresztül, példáján keresztül egyre inkább mi is átérezzük a meghívásodnak a fontosságát, hogy mi is egyre mélyebben kövessünk téged életünknek az útján. Egyre jobban hozzád közeledjünk a mindennapjainkban, meghalljuk a te hangodat, a te szavadat, és merjünk rá hallgatni ebben az űrzavaros világban, és merjünk mi magunk is az életnek a hirdetői lenni, és ezáltal az élet kultúráját építsük magunk és környezetünk szívében, lelkében. Segíts bennünket, Jézus, és vezess szent lelked által, hogy a tieid tudjunk lenni és maradni. Szűz Mária, ég édesanyánk, segíts bennünket, hogy megtegyük mindazt, amire Jézus hív bennünket, adj bátorítást, útmutatást, ami számunkra a mindennapokban, hogy mindig Jézusra tudjunk figyelni, ahogy te is tetted, és ahogy te is erre hívtad a többieket, Jézus környezetében lévőket, mint egykoron, úgy ma is. Ég édesanyánk, boldogságos Szűz Mária, segíts bennünket. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Kedves testvérek, köszöntelek benneteket itt a regionális karizmatikus találkozón, és ugye, ahogy említették a megnyitón is, a mi mottónk, legyetek szentek. Igazság szerint mindannyian meghívást kapunk az élet szentségre. Meghívást kapunk arra, hogy Jézust követve mi is egyre több emberekké, egyre jobb emberekké tudjunk válni. Nagyon érdekes ez, mert hogy nagyon sokszor a szenteket úgy képzeljük el, hogy ők már egyből tökéletesek voltak, de igazság szerint, hogyha mindig utána olvasunk, akkor azért látjuk azokat a dolgokat, hogy nekik is mi mindenen kellett keresztül menniük, mi minden akadályuk volt azzal kapcsolatosan, hogy na akkor most hogyan kövessék Jézust, hogyan váljanak ők is szenté. Senki nem egyből szentnek születik. Mindenki azzá válik. Ez ugyanolyan hasonló az édesapai, édesanyai, meg a papi szerzetesi hivatáshoz is, hogy nem, erre nem születünk, erre meghívást kapunk, és ezzé válunk, alakulunk szépen. És a saját magunk hivatásán belül, amire kaptunk meghívást Jézustól, ott válunk szenté. Ebben segít bennünket a mi közös szentünk, akit én most választottam. Olvastam róla egy nagyon érdekes könyvet, és az annyira megfogott engem. Én Mádról származom, itt születtem Miskolcon, és Mádon ott kezdtem el az iskolába járást is, de ugye a hitemben is az első lépéseket a vallásosságomban ott tettem meg. Az én édesanyám, ő lengyel származású volt, és ebből kifolyólag valahogy ő volt ugye a családban a vallásosságnak, a hitéletnek egy kicsit a felelőse. És ebből kifolyólag ő volt az, aki mindig fontosnak tartotta azért, hogy templomba járjunk, imádkozzunk, első áldozók, bérmálkozók legyünk testvéreimmel együtt. Van egy húgom és egy öcsém. Pont ebben a sorrendben. És akkor, amikor én ott elkezdtem a minisztrálást és a templomba járást, akkor igaz, hogy egy nagyon idős atya volt, de olyan megnyerő volt az ő személyisége. Lendületes volt, dinamikus volt, a mindennapokban így ismertem meg őt, és ebből is kifolyólag úgy Biztos, hogy ez is hozzájárult mindahhoz, hogy én gimnáziumba, Esztergomba, a ferencesekhez kerültem. Én egy hatosztályos gimnáziumba jártam, ami azt jelenti, hogy én már hetedikes koromban már ott voltam Esztergomban, kollégiumban. Nem volt egyszerű, meggyűltek a bajunk, a saját magam baja is, meg az osztálytársakkal is urlottunk, de azért összekovácsolódtunk. És valahogy oda tehető az én hivatásomnak is a kezdete. Hetedikes vagy nyolcadikos lehettem, amikor az egyik szentmisén mind a mai napig emlékszem, hogy ott térdepeltem az átváltoztatásnál, és úgy megfogalmazódott bennem futó gondolatként, hogy jó lenne az Urat szolgálni később is az ő oltáránál. De igazság szerint olyan igazi gimnazista voltam, tehát hogy úgy nem nagyon foglalkoztam ezzel a kérdéssel, mégis az a légkör, a ferences légkör és az az imádságos légkör, amit ott kaptunk, azt a hitéleti nevelést, az mindvégig megtartotta bennem ezt a hivatást, és amikor tovább kellett tanulni, akkor beadtam a jelentkezésemet Egerbe, a szemináriumba, ahova fölvettek, így hát ott kezdtem, ott folytattam tanulmányaimat, ekkor különleges módon is már ráléptem a papi hivatás útjára, és 6 éves a képzésünk, és én első nekifutásra jártam 2 évet és 1 hetet. A második tanév végén volt egy mély pont a hivatásomban, előjöttek a nagy kérdések, hogy most helyemen vagyok-e, jó-e így. És jól választottam-e. Szerelmes is lettem azon a nyáron, ami nem segítette elő, hogy megerősödjek a hivatásomban. Így hát volt egy belső feszültség, hogy amire odaadom az életemet, nem képviselem hitelesen. Ebből a belső feszültségből úgy léptem ki, hogy eljöttem a szemináriumból. 4 éven keresztül végeztem OK-s képzéseket, nyelvvizsgát, akkor tettem le angolból, és de ami a legfontosabb volt az az, hogy eljártam dolgozni, és kerestem a magam életének az útját, a boldogságomnak az útját. Ez megmutatkozott abban is, mint minden egyes fiatalnál, eljártam hétről hétre bulizni. És igazság szerint ebben az útkeresésben Jézus talált rám ismét. Többszöri jelek által is, de úgy inkább, leginkább úgy az érzéseimen keresztül, hogy csak éreztem én azt, hogy lehet, hogy ez az én életemnek az útja, a papi hivatás. És 2015 májusában volt annyira erős bennem újra ez az érzés, hogy azon a nyáron részt vettem Egerben a szemináriumban egy 3 napos lelki gyakorlaton, akkor Jézus újra meghívott engem a papi hivatásra, megerősített abban, hogy igen, ő hív és vár. Én igen mondtam rá, jártam be 1 éven keresztül minden hónapban lelki vezetésre, lelki útmutatásra, ugye akkor még a spirituális atya Szabó József atya volt, aki most itt Diósgyőrben a plébános, és 2016-ban újra jelentkeztem a szemináriumba, érsek úr nagy szeretettel fogadott vissza, és 2020. június 20-án boldogságos Szűz Mária Szeplőtán szívének szombatján szentelt pappá. És helyezett akkori papi életem első állomás helyére Gyöngyösre. 4 évet töltöttem el ott Gyöngyösön, és 2024. augusztus 1-től vagyok itt Miskolcon, Mincenti plébánián. És az érdekesség, amiért pont azt a pápát választottam, akivel most egy picit úgy jobban megismerkedünk. Amikor dolgoztam, akkor hát majd, hogy nem voltam már minden, tehát voltam handróger, ami ugye picit átfordítva, ugye köműves mellett segédmunkás, voltam biztonsági őr és nehézgép kezelő is, de mind a mai napig emlékszem, hogy egy könyv nagyon megfogott engem, és még a nehéz gépben is, amikor nem kellett semerre sem mozogni, azonnal elővettem a táskából is, olvastam, és hogyha tudom, hogy kiről szólt a könyv, de a címe, hogyha jól emlékszem, azt a nevet viselte, hogy az Ezer arcú pápa. Az Ezer arcú pápa című könyv, és ebben olyan különleges módon én magam is megismerkedtem Szent II. János Pál pápával, az ő életével. Nem úgy a kimondott szokásos módon, hogy akkor igen, hozza az önéletrajzot, és akkor utána egy picit belenéz, hanem így kifejezetten kiragadott az ő lelki életéből, az ő lelkiségéből egy-egy aspektust, és azt vezette végig a pápa életén. Tehát ilyen nagyon érdekes volt, igaz, én most nem ennek a könyvnek a tematikáját követem, de egy picit úgy megismerkedünk ezzel a pápával, mert úgy közel került hozzám, és nagyon sokszor kértem az ő segítségét, útmutatását, és hiszem azt, hogy ő is szerepet játszott abban, hogy én is felfedeztem a szűzanyával való ugye, különleges kapcsolatomat, kötődésemet. Ugye nem hiába ki is emeltem, hogy 2015 májusában volt már újra ugye, a szűzanya hónapjában annyira erős a hívásom. Akkor ugye, amikor elolvastam ezt a könyvet, illetve amikor igen mondtam Jézusnak az újbóli meghívására, akkor minden nap törekedtem arra, hogy legalább egy rózsafűzért elimádkozzam, és utána a szűzanyán keresztül erősödött meg úgy a Jézussal való kapcsolatom is, és mélyült el. Szent II. János Pál pápa, egy picit vele fogunk megismerkedni, picit az ő lelki életébe fogunk beletekinteni egy-két aspektusban, egy-két részleten keresztül. Az első és legfontosabb, ugye, ő lengyel származású pápa, és amikor megszületett, akkor a szülei úgy adták neki a nevet, hogy Karol József Wojtyła. Ugye 1920. május 18-án született Wadowicében, ez Dél-Lengyelországnak az egyik községe, és nagyon érdekes, mert már a nevében is van bizonyos magyar vonatkozás. Mert hogy nem hiába kapta a Karol nevet, tehát a Károly nevet, a negyedik Károlyra való tekintettel kapta ő is, a későbbi pápa is a Károly nevet. Nagyon érdekes az ő életútja, és egyrészt nagyon megható, és nagyon sok szenvedésen kellett keresztül mennie az életének az évein, de éppen abból kifolyólag, hogy olyan sok szenvedés érte, olyan nagy lelki magasságokba segítette el őt az Úr, amit mind a mai napig úgy csodálunk, és úgy rácsodálkozunk. Hiszen igazság szerint egész fiatalon elveszíti az ő édesanyját. 9 éves volt, amikor édesanyját elveszíti, majd egy pár évre rá, 1932-ben a bátyját is elveszíti, tehát egyedül marad édesapjával, ketten maradnak a családból. És ugye, miután a II. Világháború kirobbant, utána nem sokkal, 1941-ben édesapját is elveszíti. És igazság szerint mondhatjuk azt, hogy magára marad, egyedül marad, és ez mind belejátszódott, ezek a veszteségek abba, hogy különleges módon kapcsolódjon ő maga is a szűzanyához és Jézus Krisztushoz. II. Világháború kirobbanása után, hát őt is befogják munkába, először egy kőfejtőben dolgozik, majd pedig egy vegyi gyárban, és míg a vegyi gyárban dolgozik, már érzi magában igazság szerint a papi hivatást, papságra való hívását Jézusnak, és utána ő maga is bevonul a szemináriumba, ugye ez még ez a kimondottan föld alatti szeminárium, amikor mindig bújtatva vannak az órák, ő maga is kicsit azért el van bújtatva hatóságok elől, éppen abból kifolyólag, mert ugye hát természetes módon, vagy nem, igazság szerint nem természetes módon, de hát akkor az a kor rendszere üldözte ugye a papságot is. És 46. november 1-én Szapiéha bíboros szenteli pappá. Akkor egy kis magánkápolnában kerül sor a pappá szentelésére. Utána kiküldi a bíboros őt Rómába tanulni, és a tanulmányi útja után visszatér, és ő maga is lelkipásztorkodik, és egész fiatalon, 1958-ban már püspökké szentelik, és segédpüspökké nevezi ki a pápa őt. Ugye, igazság szerint 38 éves ekkor Wojtyła püspök, ha 64-ben lesz érsek, majd 67-ben lesz bíboros. Nagyon érdekes az ő életének a folytatása, mert hogy bíborosként is, nagyon sok püspökként is, de bíborosként is nagyon sok mindent csinál. Nagyon sokat foglalkozik a lengyel ifjúsággal, ugye a krakói Jagelló Egyetemen ő maga is tanít, tanszéket is vezet, és így eléri az ifjúságot, ami nem nagyon tetszik az akkori korban, ugye az állami vezetőségeknek. Így hát nagyon sokszor próbálnak borsot törni azért az óra alá, de ugye az akkori bíboros megvédi őt. És folyamatosan ő viszi el, igazság szerint magára vállalja azokat a nehézségeket, nem csak a Wojtyłával szembeni nehézségeket, hanem úgy az egész római katolikus egyházzal szembeni nehézségeket. Ugye őt magánzárkába is zárják, ugye a bíborost, Wyszyński bíborost, ugye őt magánzárkába is zárják oda be a szobájába, és igazság szerint nagyon alaposan megfigyelik, hogy mit csinál és hogyan csinálja. Na de Jézusnak más az akarata, és ő más utat szán Wojtyła püspöknek, így hát bíboros is lesz, és nagyon érdekes módon részt vesz aktívan, ugye a második vatikáni zsinaton, mint érsek, és nagyon sokat tesz az akkori dokumentumoknak a kidolgozásában, ugye a Gaudium et Spes dokumentumban ő maga is nagyon sok mindent leír és hozzátesz a megbeszéléseken. És 1978 a következő nagy dátum, ugye részt vesz már első János Pál pápának a megválasztásában is, és ugye első János Pál pápa 33 napig regnált, mint pápa, utána visszaadta teremtőjének a lelkét, majd pedig 1978. október 16-án pápává választják. Fölszáll a fehér füst, és nagyon érdekes, hogy hogy nyeri el az akkori Szentpéter téren lévő tömegnek a szívébe, lelkébe, hogyan írja be magát, úgyhogy pont olyan akcentussal szólal meg a római népnek, ahogy ők maguk is beszélnek egymás között. Ez úgy benne volt a róla leírt könyvbe, hogy éppen ebből kifolyólag egyből a szívébe zárja a nép őt. Nagyon sok útja van, ugye 250 apostoli útja van Olaszországon belül és Olaszország határain túl. Sok enciklikát ír, leveleket, buzdításokat, több száz boldoggá és szenti avatás fűződik az ő nevéhez, ifjúsági találkozókat ugye ő indítja el az egyház életében, és az Assisi béke világnapját is ő kezdeményezi, és ő hívja össze. És akkor picit röviden és tömören még, nagyon érdekes, hogy ő mikor adja vissza teremtőjének a lelkét 2005. április 2-án. Ugye ez Isten irgalmaság vasárnapjának az előestéjén adja vissza teremtőjének a lelkét, pont azon az ünnep nap előtt, amit ő maga vezetett be az egyház életébe. És egy picit megnézünk egy pár dolgot vele kapcsolatban. Máriával való kapcsolata. Mindig is nagyon fontos volt az ő életében, hogy a minden egyes enciklikában az utolsó fejezeteit mindig Máriának szenteli, külön enciklikát ír, sok beszédet, és a tettei is azt mutatják, hogy különleges kapcsolat fűzi Máriához. Nagyon érdekes, hogy leírja ez az Ezerarcú Pápa című könyvben, hogy voltak, akik jöttek hozzá látogatóba, és elkérték tőle a pápát a rózsafűzért, az egyik ottani látogató, hogy adja már neki az ő rózsafűzérét, és akkor a pápa azt mondta, hogy jó, de csak akkor, hogyha te is odaadod az enyémet, és ő nem is tudta, hogy neki a zsebében tényleg van egy rózsafűzér. Tehát ez a különleges kapcsolat Máriával megmutatkozik a pápán keresztül is. Ugye maga a családi helyzete is, hogy elveszti szeretteit, úgy egyre közelebb kerül Máriához, és egyre inkább ő is megfogalmazza magában, hogy a Monforti Grignon Szent Lajosnak a tökéletes Mária tiszteletét is elolvassa, és megteszi azt a 33 napos lelki gyakorlatot, amelyen keresztül fölajánlja saját magát teljesen a szűzanyának, hogy ebből kapcsolódik az ő jelmondata is, a Totus Tuus. És ott van a merénylete is, ami után pedig ugye a golyót, amit kivesznek belőle, pontosan a fatimai szűzanya koronájába beleillik, és oda helyezi el. Másik nagyon fontos az ő életében a Jézushoz fűződő viszonya, kapcsolata. Nagyon sok időt tölt az oltári szentség előtt Szent II. János Pál pápa földi életének az útján. Ugye két enciklikát is ír különleges módon, amelyben fölhívja az emberek figyelmét. Ugye az egyiknek a címe, hogy az egyház az eukarisztiából él, illetve a másik maradj velünk, Urunk, és nagyon szépen kibontja azt a fontosságot, hogy az eukarisztia az egyházi élet középpontjában helyezkedik el, hiszen abban valóságosan jelen van a mi Urunk Jézus Krisztus testével és vérével. Minden erejét és szeretetét innen meríti. Olyan megható mindig, amikor valahogy ugye az ő életrajzában is, akik írnak, mindig kiemelik azt, hogy azt a megbocsátó képességét, amikor a merénylet után ő maga is elmegy és meglátogatja a merénylőt a börtönben, és megbocsát neki. És mindehhez hozzá kapcsolódik II. János Pál pápa életében a csend. A csend, ami nagyon sokszor jellemzi őt. De nem csak az a fajta csend, hogy akkor nem szólal meg, akkor nem hallgat semmit, hanem egy alapvető olyan belső csend, amelyben ő maga beszél Jézussal és a szűzanyával. Ez a fajta aktív csend, nem a passzív csend. És az aktív csend épp arról szól az ő életében, hogy meg annyiszor, amikor leborul valamelyik boldog vagy szent sírjánál, és akkor úgy elmélyülten tud csendességében imádkozni, befelé fordulni, és Jézus felé fordulni. És ebből a csendből különleges módon előjön az ő odafigyelése. Nagyon sokszor leírják, hogy amikor vele töltöttek időt, kihallgatáson vettek részt, vagy csak beszéltek vele, akkor olyan volt, mintha megállt volna az idő. Mert a pápa csak ráfigyelt, csak arra, akivel beszélt. Ott megszűnt az, hogy akkor most hova kell sietni, mi lesz a következő program, mert teljesen oda szentelte a figyelmét a pápa. Ugye ebből fogalmazódott meg nagyon sok embernek az az élménye, hogy csak én létezek az ő számára akkor. És nagyon érdekes, hogy ha jól emlékszem, még Kalkuttai Szent Teréz anya is olyan nagyon mélyen leírja a pápával való találkozását, hogy olyan, mintha a lelkébe látott volna a pápa. Ez a mélységes odafigyelés. És hát ugye ebben az egészben, a Máriával, Jézussal való kapcsolata, a csend és az odafigyelésben, olyan különleges lehet, ami számunkra az az élethelyzete Szent II. János Pál pápának, amikor ő maga még papként elmegy és fölkeresi Pió atyát, és egy egész estét végig közösen imádkoznak. És ugye már akkor Pió atya egy jóslatot mond neki, vagy hát Pió atyán keresztül az Úr ad neki egy jóslatot, hogy, de hogyha jól emlékszem, tehát nem is neki mondta Pió atya, hanem csak másoknak mondta, hogy még meg kell figyelni, mert ebből a lengyel papból ebből még nagy ember lesz. Tehát már akkor ott volt Pió atya, valamit már megsejtett és meglátott. Hát ő az az ezerarcú pápa, akinek az életéből és lelkiségéből még nagyon sok mindent lehetne meríteni, és nagyon sok útmutatást tudunk kapni, de igazság szerint, hogy az időkeretben sem nagyon férne bele, hogy teljesen megismerkedjünk az ő lelki életével, és hiszem azt, hogy mindig, hogyha csak egy-egy apró részt ismerünk meg, akkor tényleg, amit Jézus is mond az evangéliumban, hogy olyan ő, mint a jó házigazda, aki kincseiből régit és újat hoz elő, mindig valamire föl tudunk figyelni, valami mindig újabbnál, újabb módokon tudunk megközelíteni és hozzá viszonyulni, és hát így ő igazi példakép lehet előttünk a szentté válásban. Ő is sok nehézségen ment keresztül, de mindig tudta, hogy hol keresse a megoldást a nehézségeire, a megpróbáltatásaira. Mindig mert a szűzanyához és a szűzanyán keresztül Jézushoz fordulni. Amen.
Szent II. János Pál pápa életéről és saját hivatásáról Barta Márton atyát, a Miskolc Mindszenti templom káplánját hallották. A felvételt Miskolcon a karizmatikus közösségek regionális találkozóján készítettük. Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat 22 óra 5 perctől és 2 óra 5 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió.